Atyunk, minden bűnére teljes bocsánatot szereztél haláloddal. Te vagy az, aki feltámadtál és legyőzted a halált is. Te vagy az, aki oly sok kiáltásunkra, imádságunkra válaszoltál már. Köszönjük, hogy te vagy az, aki mindenkinél jobban szeretsz minket. Ezért hívtál most is ide. Tudjuk, hogy akármilyen indítékkal jöttünk, végső soron te keresel bennünket, és te akarsz ajándékot adni nekünk. Segíts hinni, hogy el is tudjuk fogadni, amit kínálsz. Szólíts meg minket most a te nagy szereteteddel, egyszerű szóval, és legyen a te igéd az egész életünket újjáteremtő, isteni igévé. Amen. A kalauz szerinti mai igénket olvasom a János evangélium a 8. részének 37-től 47-ig terjedő verseiből. A János evangélium a 8. részének 37. és következő verseiben ezt mondja Jézus Krisztus. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. Ti is azt cselekszitek, amit a ti atyátoknál láttatok. Azok feleltek, és ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus ezt mondta nekik, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az ő dolgait cselekednétek. De meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem nektek, amit Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Ők ezt mondták neki, mi nem paráznaságból születtünk. Egy atyánk van, az Isten. Jézus ezt mondta nekik, ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem. Mert én Istentől származtam és jöttem. Mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugságatja. Mivel pedig én igazságot szólok, nem hisztek nekem. Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazat mondok, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit. Azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok Istentől valók. Kedves testvérek, ez a 8. fejezet egy hosszú és nagyon kemény párbeszéd Jézus és a korabeli vallásos életvezetői között. Elmondom, hogy mi volt Jézus alapgondolata ebben a kemény párbajban, és mi az, amire mindig újra az ellenfelei hivatkoznak. Jézus azt mondta, hogy az üdvösség szempontjából a legdöntőbb az, hogy őt kinek vallja valaki. Aki hiszi, hogy ő az Isten fia, az maga is Isten gyermekévé lett. Az üdvözül, aki elhiszi Istennek, hogy Jézus az ő küldöttje, és hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül akar rajtunk segíteni. Aki ezt hiszi, az már engedi is, hogy segítsen rajta, és az Jézussal együtt mindennek ellenére bemehet a mennyek országába. Ezzel szemben a zsidók vezetői azt mondták, hogy nem, hanem aki test szerint Ábrahámnak a leszármazottja, az bemehet a mennyországba. Minden további nélkül. És ez annyira elterjedt és olyan szélsőségessé vált, hogy van egy nagyon különös második századi könyv, élt akkor egy Justinusnak nevezett keresztjén, akit 165-ben kivégeztek a hitéért, Jézusért, véltanul halált halt, az egyház történet így tartja számon, hogy Justin mártír. Nos, ő leírja, hogy egyszer nagy vitája volt egy Tryfón nevű zsidóval, aki a vita hevében a következőt mondta neki. Mindenki bekerül a mennyországba, aki test szerint Ábrahámtól származik, akkor is, ha bűnös, hitetlen és Istennek engedetlen. Aki Ábrahám utóda, az a mennyország örököse. És Jézus ez ellen nagyon harcol, azért, mert nem igaz. És azért, mert ha igaz lenne, akkor ki lenne zárva mindenki, aki nem a választott nép tagja. És azért is, mert a választott nép tagjai előtt ez nagyon komolytalanná teszi az Isten parancsait, személyét és azokat a lehetőségeket, amiket csak Jézus nyitott meg előttünk. Ha valaki beleszületik egy népbe, az ezzel a mennyország polgára is lett. Hol van ez a Bibliában? Nos, erről folyik a vita, és Jézus azt állítja, és ez neki roppant kényelmetlen, hogy önmagáról kell ezt mondania, hogy a hozzá való viszonyulás dönti el, hogy valakinek van örök élete, vagy nincs. Aki elhiszi azt, amit Jézus önmagáról mond, az ezzel igaznak fogadja el azt, amit Isten róla mondott, az kerül igazán kapcsolatba Istennel, annak az életébe beáradnak a mennyország erői már itt, annak már itt elkezdődik az üdvösség, mert az üdvösség az Istennel való valóságos közösség, ez a halál után csak kiteljesedik és véglegessé válik. De itt kell elkezdődnie, és ezzel kezdődik el. Nem azzal kezdődik, hogy valaki sok mindent tud. Még csak nem is azzal, hogy a Biblia jó részét könyv nélkül tudja. Nem azzal, hogy a múltjával dicsekedhet, vagy az őseit felsorakoztatja. Akár úgy, hogy azok Ábrahám utódai voltak, akár úgy, mint ahogy én hallottam már sokszor, hogy nekem az apám is, nagyapám is presbiter volt, vagy lelkész volt, meg a dédapám nagyon sok mindent ajándékozott az egyháznak, vagy akár az egyházra vonatkoztatva, hogy XY felekezet, annak idején valamikor sokat tett a magyar egészségügyért, oktatásügyért, és így tovább mezőgazdasági ismeretterjesztésért. Ha ez igaz, az nagyon hasznos volt akkor, és nagyon helyes, hogy sokat tett. Ez a dolga, hogy sokat tegyen mindig minden jóért. De ebből nem következik az, hogy ma minden rendben van abban a közösségben, vagy annak az embernek az életében. És végképp nem következik az, hogy ezért lesz üdvössége. Az üdvösség Jézus személyéhez van kötve. Akár milyen népbe született bele valaki, és akár kik voltak az ősei. És az üdvösséget mindannyiunknak, magunknak személyesen kell elfogadnunk Isten ajándékaképpen. De ezt csak Jézussal együtt lehet elfogadni. Nos, erről folyik itt a kemény vita, és én most ebből a nagyon gazdag fejezetből egy gondolatot szeretnék kiemelni. Azt, amit Jézus arról mond, hogy mi tartja távol, vagy mi viszi közel az embert ő hozzá. Ha az ő személyén áll vagy bukik mindannyiunk üdvössége, van köze valakinek Jézushoz, vagy nincs? Az üdvösség szempontjából a többi nem számít. Vagy a többi utána következik. De csak ezután következhet minden. Akkor nagyon fontos az, hogy hogy kerülhet valaki kapcsolatba Jézussal, tehát hogy kaphatja meg tőle azt az életet, ami itt a földi élet sok nyomorúsága között is mégis értelmessé teszi az életünket, aki minket szabadokká tesz minden megkötözöttségünktől, és már most bizonyossá tesz arról, hogy örök életünk van. Hogyan juthat el valaki ide, vagy mi lehet az akadálya annak, hogy eljusson? Különös az, amit Jézus mond. Mindenki tudja közülünk, vagy majdnem mindnyájan nyilván, de figyeljük meg ezzel az élességgel, ahogy ő mondja. Azt mondja, hogy egy feltétele van ennek. Ki hogyan fogadja az ő beszédét? Amit ő mond, azt én igaznak tartom-e, befogadom-e, bízom-e abban, annak megfelelően folytatom-e az életemet, vagy fenntartásaim vannak, okoskodom, kételkedek, kérdéseket teszek föl, ami azt jelenti, hogy nem akarásnak nyögés a vége, azért nyögök, mert nem akarok engedelmeskedni az ő szavának. És ezzel magamat zárom ki az üdvösségből. mert nem kell nekem az ő beszéde. Ha kell az ő beszéde, ha az nekem szent, igaz, parancs, amit má is elkezdek teljesíteni, egyre inkább tapasztalom, hogy ez az új élet, amit Jézustól kaptam, gyarapodik, erősödik bennem, és egyre több áldást tudok másoknak is adni. Érdekes, hogy Jézus visszafelé mondja el ezt a gondolatmenetet. Azzal kezdi, hogy azt mondja ezeknek a farizeusoknak, írástudóknak, hogy ti meg akartok engem ölni. Erre ezek meghökkennek. Nincs mit meglepődni pedig, mert pontosan előtte olvastuk, hogy köveket hallgattak már, hogy agyon dobálják vele. Persze, hogy meg akarják ölni. Na csak ezt így még senki nem mondta ki, ilyen nyíltan. És főleg azt nem sejtették, hogy Jézus így tudja. Meg akartok engem ölni. És utána jön egy magyarázó mondat. Mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Aztán kicsit később még tovább magyarázza, és azt mondja, hogy mert nem is értitek az én beszédemet. Mert nem is hallgatjátok az én beszédemet. Nos, ezt, amit Jézus visszafelé gombolít le, mi most kezdjük el az elejéről, és úgy építsük föl ezt a gondolatmenetet. Azzal kezdi tehát, hogy nem is hallgatjátok az én beszédemet. Ha valamit hallotok is belőle, nem értitek. És nincs helye bennetek az én beszédemnek. És ebből egyenesen következik, hogy meg akartok engem ölni. Nem hallgatjátok, nem értitek, nincs helye bennetek. És ebből szükségképpen következik, hogy Krisztus gyilkosok lesztek. Meg akartok engem ölni. Mit jelent ez? Nagyon egyszerű dolgokról van szó. Azt mondja Jézus, hogy aki nem hallgatja az ő beszédét, annak nem lesz üdvössége soha. Hallgathatná, de nem hallgatja. Olvashatná a Bibliát, de nem olvassa. Ez az a csatorna, amin keresztül kapcsolatba lehet vele kerülni. Ez az egyetlen módja annak, hogy egy született hitetlen emberben, és mindnyájan így születünk, hit támadjon. A hit hallásból van. Hallgatom az Isten szeretetéről szóló beszédet, olvasom a róla szóló Bibliát, tele vagyok ellenkezéssel, bizonytalansággal, fásultsággal, kételkedéssel, és egyszer csak megszólal bennem, hogy hát, ha mégis igaz ebből valami. Aztán rájövök, hogy nem valami, hanem az egész, és ráteszem az egész életemet, hogy ez igaz, éppen ezért én ettől kezdve így meg így fogok élni. De ez azzal kezdődik, hogy elmentem oda, ahol erről beszélnek, végighallgattam azt, aki nekem erről tudott mondani valamit, és előveszem akkor is a Bibliát, ha nem mindig értem. Nem hallgatjátok az én beszédemet, és ez vezet végső soron oda, hogy Krisztus gyilkos lesz az ember. Nem egyszerű dolog az, mert annyi mindennel tele van a mi életünk, ami kiszorítja Isten igéjét onnan. Hát aki gyakorolja, az tudja, hogy szinte naponta meg kell harcolnunk azért, hogy legyen egy kis nyugodt idő, amikor úgyhoz az eszem is ott van, a szívem is nyitva van, Isten igéjére figyelek. És amikor nem szeretnék fölállni addig, amíg valami személyeset, amit ő nekem mond, nem értettem meg. És hányszor van úgy, hogy letelt az idő, mert csak 8 vagy 10 percet szántunk rá, aztán becsukjuk, úgyhogy semmit se értettünk meg. Tulajdonképpen nem hallgattuk végig őt. Ezután mondta volna még. Amit olvastunk, az csak a szöveg volt. Most ha még kétszer, nagyon figyelmesen és imádkozva elolvassuk, egyszer csak megszólalt volna belőle az Atya hangja. De arra már nem volt idő. Vagy nem szántunk időt. Nem hallgatjuk nagyon sokszor az ő beszédét. Vagy nem úgy hallgatjuk, mint az ő beszédét. Nincs rá időnk sem reggel, sem vasárnap, sem az évi szabadság alatt. Nem hallgatjuk. A másik, amit mond, hogy nem értitek. Oka annak, ha valaki nem érti. Sok oka lehet, most kettőt említek, csak egy egész gyakorlatit, meg egy alapvetőt. A gyakorlati oka az, hogy hozzászoktunk a felszínességhez. Betegesen sekélyessé vált a gondolkozásunk, az elmélkedésünk, az igazságokkal való összeütközésünk, minden élménynek a feldolgozása. Sok oka van ennek, az egyik legfőbb oka, ezt most már a szakemberek is állítják, ez a kóros tévénézés, amiben tömegek beleesnek, ott nem kell gondolkozni. megmondják, ugye a felszínen elfutunk, mint a vízipók a víznek, úgy időnként érintjük a gondolatokat, valamiféle élmény, hatás van, de nem dolgozzuk föl, nem is akarjuk, fáradtak is vagyunk, jöjjön a következő, mindig valami következő jöjjön. Semmi sem megy mélyre, semmi sem válik igazán a milyenké. Olyan kevés gondolat az, amit megrágunk, feldolgozunk, kiegészítjük, hozzáadjuk a magunkét, és a sajátunként tudjuk aztán továbbadni. És ez a veszély fenyeget minket az ige hallgatással kapcsolatban is ám. Akik nagyon sok ige hirdetést hallgatnak, azokat állandóan fenyegeti a felszínesség veszélye. Miről volt szó? Jó esetben egy-két foszlány, felszínes benyomás, esetleg a fölolvasott bibliai részből egy részlet, de a magvát, ha volt magva annak, ami elhangzott, olyan kevesen tudják elmondani. Miről volt ott szó? És utána az, hogy mit jelentett ez nekem. Oda is kevesen jutnak el. Templomban voltam. És mi történt ott veled? És mit hoztál onnan? Ez, hogy ott voltam, ez még csak a keret. Ez csak egy lehetőség. Nem értitek, mert nem szánunk rá időt, mert nem vesszük a fáradtságot, mert megint ott van olyan sok ellensége annak, hogy mélyre menjen bennünk az ige. A Zsoltárok könyvében gyakran olvassuk azt a kifejezést, hogy éjjel és nappal a te törvényedről gondolkodom. Ezt olyan ember írta, aki nagyon sokat dolgozott, aki elvégezte a napi munkáját, de úgy látszik, még munka közben is néha eszébe jutott az, amit Isten igéjéből olvasott, vagy hallott, vagy amiről beszélgettek. Sőt, elmondja, hogy ha éjszaka nem tud aludni, akkor is ez a legjobb idő töltése, hogy fölidézi, hogy miket olvasott ő Isten igéjéből. Próbálja jobban megérteni. Máriáról olvassuk azt az evangéliumokban, hogy sok mindent nem értett, amit Jézussal kapcsolatban kijelentett Isten, de a szívében forgatta. Ez kell, hogy jellemző legyen ránk. Ott mozogjon bennünk állandóan Isten beszéde. A félig értett, a meg nem értett, a jól megértett bibliai igazságok úgy fejti ki a maga hatását. Azt mondja Jézus nekik, ti nem értitek. És a másik, az alapvető oka annak, hogy nem érti valaki, az, hogyha nincs benne Isten szent lelke. A Korintusi első levél második része egész végig arról szól, hogy Isten gondolatait csak az értheti meg, akiben az Isten lelke van. Hát Isten gondolatai egészen mások, sokkal magasabb rendűek, mint ami nagyon lapos gondolataink. És mi nem tudjuk föltornászni magunkat oda, hogy ezt fölfogjuk. Nem éri föl ésszel a kicsi ember a nagy Isten gondolatait. Csak ha az Isten szent lelke van valakiben, az újjászületett ember rezonál nagyon érzékenyen Isten gondolataira. Ezért is szükséges újonnan születnünk. Persze itt kölcsönhatás van, az újjászületéshez is az jut el, aki hallgatja Isten igéjét, és magába fogadja. Jézus első kifogása tehát az, hogy nem hallgatjátok, a második az, hogy nem értitek, a harmadik az, hogy nincs helye bennetek. Nincs helye bennetek. Miért nincs? Mert tele van. Minden tele van. A fejünk tele van, a napunk tele van, a naptárunk tele van, minden tele van. Nincs helye Jézusnak, az ő igéjének, az arról való elmélyült gondolkodásnak az időnkben. És még ha lenne is, annyi ellenség támad rá, hogy szegény ige alig tud éldegélni. Jézus mond erről egy szép példázatot, a magvető példázatát, amikor elveti a magot, és amelyik olyan helyre jutott, hogy ott más növények, gyomok is voltak, megtámadják a gyomok, és elindul a verseny. Ki kell a mag, tehát az igét próbálja komolyan venni az ember, de három fő ellensége van, azt mondja Jézus. Az élet gondja, gazdagsága és gyönyörűsége. Ezek megtámadják, és ezt a szomorú szót mondja, hogy megfojtják. Mert itt élet-halál harc folyik. Vagy Isten igéje kerekedik fölül, és folyt meg bennünk mindent, ami bűn, ami hitványság és hiába valóság, vagy ezek kerekednek fölül, és megfojtják az igét. Ha nincs helye bennünk. Mit kell csinálni, ha nincs helye bennünk? Csinálni kell helyet. Valamit ki kell rakni. Félre kell tenni, és aki az embernek nagyon drága, azt úgy várja, hogy készít neki helyet. Gondoljunk arra, hogy ha egy nagyon kedves rokont vagy jó barátot vártunk szálló vendégnek, már napokkal előtte a háziasszony azon gondolkodott, hogy melyik húzatot húzom föl neki. Hogy szép is legyen, kényelmes is legyen, és vetett ágy várta. Hát még ha egy családban kisgyerek születik, ott már hetekkel előbb, vagy hónapokkal előbb készítik a helyét. Úgy, hogy ott át is kell rendezni, egy szűk lakást mindenestől át kell rendezni. Bevonul egy új darab, egy kis ágy. És az kiszorít onnan valamit. Ha bevonul Isten igéje a mi életünkbe, az kiszorít onnan sok mindent. De ehhez a mi hozzájárulásunk kell. Nekem kell helyet csinálni. Mert, mondja Jézus, ha az én igémnek nincs helye bennetek, akkor meg fogtok engem ölni. Ez nagyon kemény kifejezés ám. Krisztus gyilkos lesz az, aki nem hallgatja az ő beszédét, nem érti azt, és nem csinál helyet Jézus beszédének az életében. Nem ad helyet a szó átvitt értelmében is annak, vagyis nem engedelmeskedik neki. Az Krisztus gyilkos lesz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy megöli magában a Szentlélek finom indításait. Ez azt jelenti, hogy saját maga tapossa sálba Jézus Krisztus bimbózó tulajdonságait az életében. Halk intéseit. És elhal az emberben sok minden. Sok jó szándék, terv, igyekezet, ami az ige olvasása közben támadt. Lehet, hogy hallgatja, lehet, hogy ért is belőle sok mindent, de ha nem ad helyet neki mindenestül, mérsékelt támogatással elhal. És nem lesz belőle erő, tartás, gyümölcs, öröm, új élet, üdvösség. Aki viszont hallgatja, érti, megtartja, abban növekszik az új élet. Annak az életében egyre valóságosabb lesz, hogy nem ő él többé, hanem él benne a Krisztus. Itt egy nagyon kemény harc folyik, de Isten igéje ma este erre a nagy lehetőségre hívja fel a figyelmünket, amit Jézus a későbbiekben így mond, bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált, soha örökké. Hallgatom, befogadom, megtartom, és olyan életet közvetít az nekem, ami hatalmasabb, mint a biológiai halál, és ha megáll a szívem, akkor sem látok halált. Mert az örök élet már a földön az enyém lett. Jó lenne, ha így kezdenénk el mától kezdve olvasni a Bibliát, így tennénk félre sok mindent annak az útjából, hogy hallgassuk az Isten igéjének a hirdetését, így vennénk bátorságot, hogy másokkal is megbeszéljük, vagy tovább mondjuk, amit már megértettünk, és ez az új élet így gazdagodna bennünk. Egy kicsi leány szeretnénk ma megkeresztelni. Így ülve maradva hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus a keresztségnek a sákramentumát. Mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Jézus a keresztség szereztetésekor is erre tette a hangsúlyt. Miután arról beszél, amit ő ígér, feladatként az érintetteknek azt mondja, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Olyan szép ez a láncolat. Jézus megtanít minket az élet útjára, az igazságra, és utána megparancsolja, hogy tanítsuk meg azokat, akikért felelőssé tett minket, vagy akikért felelősséget vállalunk. nem a kicsi Anikó döntött úgy, hogy ő meg akar keresztelkedni. Ezt ti döntöttétek el. És ezért a szó nemes értelmében ti vagytok felelősek. Jézus mindent megígér arra nézve, hogy ő megismerhesse őt, hogy neki is legyen vele valóságos kapcsolata. Tőletek ezt az egyet kéri, tanítván őt, hogy megtartsák mindazt, amit Jézus parancsolt nektek. Nyilván másokat tanítani csak azt tud, aki maga is tanul. Akkor tudjátok őt majd Jézus tanítványává tenni, ha ti Jézus tanítványaivá lesztek egyre inkább. És akkor lesz hitele annak, amit mondtok majd neki Jézusról, hogyha a ti életetekben is megvalósul mindaz, amit Jézus parancsolt néktek. Talán az egyik legszebb feladat ez, amit megenged embernek Isten ezen a földön, másokat Jézus tanítványaivá tenni, Jézust odaélni mások elé, másokat oda vezetni az élő Krisztushoz. Ez a szép, közvetítő szolgálat az, amiben igazán kibontokozhat, kifényesedhet minden embernek az élete. És amire mindenki képes, aki Isten szent lelkét befogadja. Isten áldjon meg ebben a munkában titeket, és közben pedig tapasztaljátok, hogy ő csak ugyan veletek van minden napon a világ végezetén. Mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatom, két kérdésre feleljetek még hallható szóval. Azt kérdezem először, akarjátok-e valóban, hogy ezt a gyermeket az Atya, Fiú, Szent Lélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadjuk? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek őt, hogy az élő Istenbe vetett hitéről és szeretetéről egyszer a konfirmációja alkalmával majd ő maga tehessen vallást a gyülekezet előtt is. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Valljuk meg a mi hitünket, és velük együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekbe. Hiszek egy egyetemes, keresztjén Anya Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük mindazt, amit elmondtál, mikor itt voltál emberi testben a földön. Köszönjük, hogy volt gondod arra, hogy írásba foglalják a te tanításaidat. És köszönjük, hogy a te szent lelkeddel egészen maivá és személyesen nekünk szólóvá tudod azt tenni ma is. Köszönünk minden áldást, amit a Bibliából és az igehallgatásból kaptunk eddig. Kérünk, hogy te indíts minket, és adj a szívünkbe szomjúságot, hogy félretegyünk mindent ennek az útjából. Hogy semmi ne akadályozhassa meg azt, hogy növekedjünk a hitben, a te megismerésedben, és az az élet, amit te hoztál nekünk, egyre inkább a miénk legyen. Könyörgünk most ezért a kisleányért és a családjáért. Kérünk, hogy ők is mindnyájan hadd ismerjenek meg téged, és hadd tudják kölcsönösen tanítani egymást mindarra, amit te parancsoltál nekünk. Engedd, hogy ő is megismerje a te szeretetedet, te pedig légy velük minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
A kegyelemnek és szeretetnek Istene áldja, őrizze és vezérelje ezt a gyermeket az ő szeretteivel együtt.
Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindannyiótokkal. Amen.